Tánc.
Tűz című műsorát mutatja be ma este 7 órától Budapesten a Szegedi Kortárs Balett, a Nemzeti Táncszínház nagy termében. Juronics Tamás művészeti vezető nyilatkozott az előadásról Somodi Evelinnek.
A Tűz cím tulajdonképpen egy összefoglaló cím, hiszen mind a három mű, amely az esten egyfelvonásosként szerepel, mindegyik valahol erről a belső izzásról, a szenvedélyről szól. Ráadásul ugye spanyol témák mind a három, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez az, ami összetartja ezt a három művet, miközben azért ezek egyébként önálló alkotások. Az első az ugye a Bernard Alba háza, Lorca ismert művének egy rövid, rocky-szerű parafrázisa, utána pedig a nagyon ismert zene, a Bolero következik, és a végén pedig a Carmen című darabból egy rövid balett suite. Tehát mind a három spanyol témát érint.
És ebből az első és az utolsó konkrétan az ön koreográfiája, illetve az utolsó Cár Gergellyel közösen készült. Hogyan ölelik körbe ez a két koreográfia az estét, a történetet? Miben lehetne akár eltérést vonni közöttük?
Három különböző műről beszélünk, igen, az elsőt én magam koreografáltam, valóban ugye a lánynak, a testvérnek a visszájáról szól, a szabadulási vágyáról, egy nagyon intenzív, sok elszorított érzést és sok szexualitást tartalmazó mű, be vannak zárva tulajdonképpen a lányok egy szimbolikusan egy házba, és megpróbálnak ebből a kötöttségből kitörni. Ez nagyon izgalmas, Manuel de Falla, ugye Lorca kortársa volt ez a zeneszerző, akinek ezt a művét választottam ehhez a darabhoz, ráadásul nagyon jó barátok voltak ők, és azt gondoltam, hogy ez a zene amúgy Lorcához is közel állna, úgyhogy ez meghatározza a darabot. A Bolerót ezt Enrico Morelli, egy olasz koreográfus készített számunkra, vele egyébként már sokat dolgoztunk az elmúlt években, szereti ezt a zenét, és hát nyilvánvaló, hogy a Bolero az valahogy mindig táncra hívja az embereket és a koreográfusokat, mindig egy komoly kihívás. Ugyanakkor nem könnyű kihívás, mert a Bolero szerkezete ugye annyira speciális, hogy gyakorlatilag nem bont ki több témát, csak egyet, és azt viszont egyre fokozódó hangerővel és egyre több hangszer bevonásával teszi, tehát tulajdonképpen egy ilyen repetitív helyzetet kell állandóan és állandóan előre gördíteni, nyilvánvalóan egyfajta szexualitásnak, egyfajta szimbólumaként szól a zene. Úgyhogy ezt a nehéz kihívást próbálta meg Enrico. Egy nagyon intenzív és kifejezetten szép koreográfia anyag, tehát egy nagyon izgalmas tánclépéseken keresztül meg valósítani. A végén pedig a Carmen, ami egy ismert téma, valóban Cár Gergellyel közösen koreografáltuk. Az operájának ez egy rövidebb átiratta, ezt Rodios Csedrin, egy orosz zeneszerző készítette. Egyébként érdekes a történet annyiból, hogy a felesége nagyon ismert táncosnő volt, Maja Plisetskaya, aki azt gondolta, hogy neki el kéne táncolni ezt a szerepet, és a férje ezért írt egy zenét a Bizet opera dallamaiból, egy nagyon jól sikerült, nagyon dramatikus, ugyanakkor dúdolható, ismert dallamokat tartalmazó mű. A történetet ismerjük, tudjuk, hogy a cigánynál szerelmének veszélyeit hogyan mutatja meg ez a mű. Ebben próbáltunk mi azért igazságokat találni, és nyilvánvaló az, hogy az idő elteltében mennyit változott a nő, ezeket figyelembe véve próbáltunk érvényes, és a nők felé mégiscsak tiszteletet bíró verziót létrehozni.
A szenvedélynek ezt az oldalát tánctechnikailag mennyire nehéz egyébként megfogni a koreográfia készítés során, illetve a zenére ezt mennyire sikerült ön szerint megalkotni, hogy érzi?
Mindegyik nagyon táncolható zene, nem is a zenei kihívás volt a nagyobb, azért inkább megfogalmazni történeteket és szituációkat, az mindig az a kérdés táncban, hogy az érthető és legyen néző számára átjöhető és érezhető, és a táncos számára pedig olyan lépéseket kitalálni, amelyeket ő magáévá tud tenni, és azon keresztül tudja elmondani a saját érzelmeit. Ez egy nagyon izgalmas kihívás.
Március 10-én mutatták be ezt a konkrét előadást. Milyen további időpontokat ígérhetünk a hallgatóknak?
Budapesten ugye most ezt bemutatjuk, a Nemzeti Táncszínházban, a Mirálison, és aztán még június 4-én majd újra játsszuk. Egyébként pedig Szegeden már azóta, bemutató óta játszottunk már 6 előadást, és még játsszuk még április 1-2-án is. De a Nemzeti Táncszínházban aztán más előadásunk, a Carmina Gurána is megy, amit már nagyon-nagyon régóta játszunk, és nagyon szereti a közönség, úgyhogy azt is fogjuk még áprilisban is és májusban is játszani. És készülünk egy új bemutatóval is, aminek egyébként Szegeden lesz a Tánc Világnapja, az április 29 előtt egy nappal 28-ára bemutatója Szegeden, ez pedig nem más, mint Shakespeare Lear király című darabja.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Mélységek és magasságok, kilátópontok és föld alatti helyszínek Etyek környékén. Mint a hullámvasút, úgy kanyarog az út a Pilis, a Vértes és a Gerecse között. Dombok és völgyek váltják egymást, fel és le. A kedélyesen ringatózó tájban azonban mélységek és magasságok is vannak. Felfedezni való barlangok, égben nyúló sziklák, kilátók és föld alatti helyek rejtőznek errefelé. Matuska Szilveszter 1931-ben elkövetett tragikus kimenetelű merényletével került be a köztudatba a vasúti híd, amely ma remek kilátópont. Alatta állva szédítően magasnak tűnik, de érdemes felkapaszkodni rá, kisétálni a pillérek között az egykori pályaszakaszra, melyen akár át is biciklizhetünk. A látványosságként sem utolsó műszaki építmény tetejéről messze ellátni. Az egykor két faluként létező Bia és Torbágy házai mögött felsejlenek a már emlegetett bányákat rejtő hegyek. Ezek közül is a nyakaskő 224 méteres magaslata lehet a következő célpontunk. Kapaszkodás közben az a puha mészkő simul a tenyerünkbe, amelyet a 19. század építőmesterei országszerte használtak. Az országháztól a Lánchíd oroszlányaig a környékbeli kőfejtőkből került ki az alapanyag. Itt azonban nem holmi unatkozó kőszobrásznak köszönhetjük a látványt. A nyakaskő különböző üledékes rétegeit eltérő mértékben koptatta ki a szél, a fagy, a víz. Tatabánya környékén több kisebb-nagyobb üreget is találunk, melyek közül a leglátványosabb a Szelim barlang. A turistaútról nyíló keskeny bejárat egy lélegzetel állítóan nagy csarnokba vezet, amelynek nem csak a sziklafalak változatos formavilága adja a szépségét, hanem további nyílásai is. Az ég felé beszakadások, Tatabánya felé pedig ablakok adják a keretet a nézelődéshez és a fényképezéshez. Jó időzítéssel akár még azt is végignézhetjük, ahogy a lemenő nap sugarai bekúsznak a barlang belsejébe, és narancsosra színezik a falakat. Ma is lakják a Gerecse-hegység túloldalán, Bajót község mellett a Jankovics barlangot. Igaz, nem emberek, hanem állatok. Népes denevérkolónia él ugyanis itt, leginkább a hátsó teremben, amely majdnem 3000 éven keresztül érintetlen volt. Az 1913-as évben folyó feltáráskor bontották ki a jégkorszakban a törmelék miatt elzáródott részt, innen értékes leletanyag került elő, a barlangi medve fogából készült pengéktől a különféle kőeszközökig. A barlang ma is magával ragadó, izgalmas látvány. A 20 méter magas kupolán keletkezett beszakadáson keresztül az eget láthatjuk, miközben a hátsó teremben szinte teljesen sötét van. Ha viszünk zseblámpát, egy-egy elsuhanó denevér mellett itt a falon szép cseppkő lefolyásokat is láthatunk. Országszerte egyre több helyen épül kilátó is, mint például a Vértesben, a Kiskopaszhegy 424 méteres csúcsán. A körtvélyesi kilátó vörösfenyőből készült tornya 2015 óta áll, tetejéről Tatabányára, a Gerecsére, de szép időben akár a Pilisre is rálátni. Ellenben egészen más hangulatú a Velencei hegység egyik legkülönösebb formájú kilátója. A Bencehegyi Betonvirág néven ismert építmény 2018 óta várja a látogatókat. A kőből és betonból készült torony valóban virágra emlékeztet, ugyanakkor minden oldalról más láthat bele az ember. Ha pedig felmászunk a száznál is több lépcsőfokot rejtő virágszáron, középről akár a Vértesig is ellátni, de a Velencei tó és a környező települések aprócska házait is hosszasan lehet nézegetni. Ideje felkerekedni!